Istennek szent igéjemelynek alapján a mai alkalommal szólni kívánok hozzátok, megírva található János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második részének 5. versében, valamint Máté evangéliuma 16. részének a 18. versében. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertya tartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De én is azt mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, Istennek szent igéi, amelyeket felolvastam előttetek, adventhez közeledve, de a mai időknek a hangulatát figyelembe véve is rendkívül gazdag és figyelemre méltó tanítást ad neki. A jelenések könyvében felelhető igék tulajdonképpen a gyülekezetek egészének íródtak. Ez a könyv a 7 kis-ázsiai gyülekezethez írott levélről szól, tehát ezek a fejezetek, és a 7 kis-ázsiai levél és a 7 kis-ázsiai gyülekezet magán hordozza tulajdonképpen a világon fellelhető minden keresztény gyülekezetnek tulajdonságait, vagy számukra aktuális üzenetet fogalmaz meg. De nézzük csak meg magát Efézus. Efézus Pál apostol leveleiből is tudjuk, egy csodálatos gyüleket. Egy érett, hitben járó gyüleket. Nem olyan, mint a korintusiak, akiknek Pál annak ellenére, hogy gazdag kegyelmi ajándékokkal áldattak meg, de azt írja nekik, hogy még kiskorúak vagytok, még tejnek italával kell, hogy tápáljanak benneteket, mert nem bírjátok el a nehéz eledet. Nos, az efézusiak elbírják a nehéz eledet. Az ő számukra emészhető. Ezért biztos vagyok benne, hogy annak idején nem is sértődtek meg, hanem okultak tulajdonképpen a krisztusi figyelmeztetésből, és megújult az élet, mert Isten gyülekezeteinek ez egy állandó tulajdonsága kell legyen, hogy legyenek készek a megújulás. Hiszen ha nincs megújulás, ha nincs állandó jelleggel folyamatban egy reformációs folyamat, akkor legjobb gyülekezetek is elromlanak. János apostol is elismeréssel szól, így az efézusi gyülekezethez tolmácsolva a Mesternek a szavait, Jézusnak a szavait, megdicséri őket, sok mindenben dicséretre méltók, egy elmondható róluk, hogy semmiképpen nem egyeztek ki a korabeli világgal, nem paktáltak le a hatalommal, hanem egyszerűen csak megfáradtak, egyszerűen az történt velük, ami minden keresztény kegyesre jellemző lehet, hogy idővel megfáradnak, hogy már azok az élet szabályok, amelyekben élnek, és azok a dolgok, amelyeket megtanultak, amelyek Isten üzenetként hangzottak el felé, hát rutinná válnak. Hát tudják, hogy mit kell cselekedjen. A rutin az pedig, hát ugye egy beidegzettséget jelenti, hát amikor beidegződnek dolgok, legyenek azok akár jó dolgok, legyenek akár rossz dolgok. A jó dolgoknak a beidegzettsége az nagyszerű, a rossz dolgok beidegzettsége már sokkal veszélyesebb, mert azokat nem is kijavítani, azokat csak meg lehet helyettesíteni valami jóval, tehát úgy lehet kicserélni őket. Tehát Efézusban ezzel a, így mondom, könnyebb esettel találkozunk, tehát nem rossz beidegzettségeik vannak, hanem egyszerűen az, hogy tudják, mit kell cselekedni, kialakult egy jó rend a köreikben, és ehhez a jó rendhez tartják magukat, és szinte magától értetődően gépiesen tisztelik az Urat, és gépiessé vált már számukra a kegyességet. Nos ez az, amit Jézus számunk ért. Így fogalmazza meg, hogy az a mondásom ellened, hogy a te első szeretetedet elhagytad. Mit jelent ez? Mi az első szeretetnek a jellemzője? Hát testvéreim, a magunk életéből is tudjuk, a magunk keresztény életéből, hogy az első szeretetünknek a legjellemzőbb vonása az volt és az, hogy valami hallatlan belső békesség és lelkesedés van bennünk, és az az igény, hogy Jézus Krisztusra figyeljünk, hogy másként megfogalmazva Isten szent lelkének a vezetésére figyeljünk. Nos, az első szeretet ebből a fajta élő napra kész kapcsolatból táplálkozik, és ha ez megalankad, ha ez helyettesíti majd valami jónak mondott gyakorlat, de elveszi a lényeget, ezt az élő és eleven kapcsolatot Krisztussal. Erre mondja, hogy meg kell térni. Nos, hát tegyünk különbséget újjászületés és megtérés között, mert itt nem azt hangsúlyozza, hogy de újjá kell születnetek, mert újjászületett emberekről van szó. Az efézusiak újjászületett ember. De mégis az Úr figyelmeztetése keményen hangzik, amikor azt mondja, hogy meg kell térjen. Tehát olyan embereknek szól az üzenet, akik már megújultak, akik Isten kegyelme által újjászülettek, de menet közben meglankadt a figyelmük, úgy gondolták, vagy úgy gondolják, hogy hát ez úgy is jó, ahogy van, tehát ez az élő napra kész eleven kapcsolatuk veszett el Jézussal. Mondja, tér meg, mert azt mondja, ha meg nem térsz, azt mondja, ellened megyek, és kimozdítom a te gyertyatartódat a helyéből. A gyertyatartó, a pény hordozója tulajdonképpen az isteni kegyelem szerint minden keresztény ember, de minden keresztény közösség is. Nem rejtethetik el, mondja másik Jézus, a hegyen épített város. És azt mondja az övények, hogy ti vagytok a világ világossága. Jó lehet, Jézus is a világ világossága, de az ő fényéből kapva, az ő fényéből táplálkozva, mi magunk is arra hivattunk, hogy világossággal mozogjunk embertársai körében, és ez a világosság el ne halványuljon, nehogy behelyettesítsük a magunk fényével, hanem ennek a világosságnak világítania kell. Nem rejtethetik el. Efézusban most ez a probléma, hogy elrejtették. De Jézus figyelmeztetése itt nem azzal kapcsolatosan szól, hogy megszűnik valahol az egyház. Testvéreim, az egyház nem szűnik meg, ezt viszont a másik igéből tudjuk, amikor Cézár Filippinél, ugye arról szól, abból a történetből vétetett a másik ige, amikor Jézus azt mondja Péternek, aki vallást tett róla, mondván, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, ugye, amikor Jézus megkérdezi, kinek mondanak engemet az emberek, szóval rá úgy kérdez, hogy de ti kinek mondatok engem? Akkor te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És akkor Jézus azt mondja Péternek, hogy ezt nem test és vér jelentettek néked. Te ugyan Péter vagy, egy kövecske vagy, de én erre a kőszálra építem fel az én anyaszent egyházamat. Testvéreim, ezt sokan tévesen félre magyarázzák, tehát az egyház történet során félre magyarázzák, és hát Péternek tulajdonítják ezt a különleges isteni ajándékot, hogy mintha rá alapította volna az anyaszent egyházat Jézus. Nos, nem erről van szó, hiszen ezt a fajta téves felfogást száfolja mindjárt utána az a néhány bibliai vers, amikor Jézus elkezdi jelenteni ezek után az ő szenvedéseit, és akkor Péter azt mondja neki, Uram, hát ezek nem eshetnek meg vele. Ez elképzelhetetlen. Hát mi nem így ismerünk téged. És akkor Jézus nagyon keményen oda szól hozzá, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem ismered az Istenre tartozó dolgokat. Előtte Isten lelke által akaratlanul, szinte gépiesen vallomást tesz Jézusról, vallást tesz róla, hogy te vagy az élő Isten fia, de nem gondolja át, nem is érti meg, mert nem is értheti még meg. Jézus pedig azt mondja, hogy igen, én erre, erre a te vallomásodra, erre a tényre, hogy az én Isten fiúságom tényére építem fel az én anyaszentes házamat. És azt mondja az ige, a poklok kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Testvéreim, az egyházat nem lehet legyőzni. Hiába próbálták meg annyiszor és annyiszor a történelem során, de az egyházat legyőzni kívülről, tehát kívül való erő nem tudja, nincs, az az erő vagy hatalom, látható vagy láthatatlan hatalom vagy hatalmasság, aki az egyházat le tudja győzni. Az egyház romlása, vagy sokszori nyomorúsága, netán tragikusnak látszó körülményei inkább abból szoktak bekövetkezni, hogy belülről indul meg valamiféle hanyatlás. És ez a belülről meginduló hanyatlás arra mutat, hogy baj van az Istennel való kapcsolatában, baj van a lélek vezetettségét illetően, ez az, ami a romlást hozza, vagy a romlást okozza. De az egyházat nem lehet legyőzni. Lehet, hogy időről időre talán a súlypontja eltétetik ide vagy oda, mint ahogy ennek a történelem során annyiszor tanulni lehettünk, hiszen lassan-lassan már-már azt látjuk, hogy előbb-utóbb a harmadik világból kell majd Európába misszionárusokat hívni, hogy hirdessék a Krisztus evangéliumát, mert Európa hitehagyottá vált. Nos, álljunk meg néhány gondolat erejéig ennél a ténynél. Történelem és történelmi törvényszerűségek ezek. Hitehagyottá vált világ Európa. És mi történik ott? Most lapozzunk vissza a történelemben arra az időre, ami Józsué könyvében van leírva előttünk. Ennek a könyvnek, tehát Józsué könyve 18.-19. részében találunk egy ilyen leírást ebben a két fejezetben, ahogyan felosztják Kánaánt. Tehát itt pontosan le vannak írva, hogy hogyan osztották fel Kánaánt. Még nem hódították meg, még nem történtek meg a harcok, de már felosztották Kánaánt. Most testvéreim, mit lehet, melyik országot lehet felosztani, ahol lelki hanyatlás van? Kánaán bukásának az egyértelmű oka mi is lehet? Megtaláljuk ezt a Szentírásban, le van írva világosan. Hát egyszer az, hogy bálvány imádókká vált. Egy bálvány imádó nép lakta, kis város fejedelemségek voltak, amelyek egymással is sokszor egymással szembefordultak, egymással hadakoztak, és ez a bálvány imádó magatartás, és az a fajta kánaáni erkölcsi züllés, ami ott volt, az célterületté tette őket. Isten azt mondta, hogy az ő bűneik miatt űzöm el őket onnan előle. Íme ezt a célterületet már felosztotta. De találkozunk ám ezzel a jelenséggel később is. Sőt, ha jól megnézzük a mi magyar történelmünket, ott is találkozunk ezzel a jelenséggel. Valamelyik esztendőben lent a déli vidékeken jártunk, és megnéztük a Mohácsi emlékművet. És ott volt egy nagyon jó idegen vezető, aki nagyon szakszerűen és nagyon pontosan esetelte azokat a korabeli magyar viszonyokat, ami miatt ránk következett az a tragédia, hogy egy célterületté vált az ország. Hogy a főuraink, az arisztokrácia milyen istentelen módon él. Formálisan megvolt a vallásossága, megvoltak a kinevezett püspökök, megvolt mindenféle fajta külsőleges dolog. És közben belülről, lelki értelemben rohadt minden, és célterületté váltunk. Meghódítandó területté váltunk. De testvéreim, milyen nagy az isteni kegyelem, hogy ugyan ezekben az években jött a reformáció, és talpra állított bennünket. Nem engedte, hogy megsemmisüljünk. Ma sokszor hangoztatják, hogy hát igen, Európa célterületévé vált az iszlámnak. Nos,
testvéreim, nem kell az iszlámig menni, hanem hát csak nézzük, hogy az ószövetségi népek is Kanaán célterületé van. Ők is oda mentek, ahol hódítani lehet. Már felosztották egymást össze, és lassan elkezdték birtokba venni az ország. Hát ilyesmitnek lehetünk a tanulni is. A mi történelmünkben is történtek ilyen folyamatok, és folyamatban vannak ilyen események. Célterület, meghódítandó célterület vagyunk. És, mint ilyen meghódítandó célterület, előbb-utóbb, mint jobban és jobban martalékává válunk, olyan erőknek, olyan hatalmaknak, amelyek már bennünket leírtak, már elosztottak bennünket, már nagyrészt szétdaraboltak bennünket, mert célterület vagyunk. Testvéreim, ezek történelmi törvényszerűségek. És ha mondjuk egy történész kezdi el elemezni, ő se tudja másként elemezni, hogyha becsületesen akarja elemezni ezeket a jelenségeket, és nem altatni akarja a népet csupán, vagy a maga tudományával, vagy adathalmazával próbálja traktálni az embereket, hanem rámutat ezekre a dolgokra, akkor egyértelműen kiderül belőle, testvéreim, hogy Isten nem nézi el azt a fajta romlást, és engedi, hogy célterületté váljanak azok a területek, vagy azok a nemzetek, amelyek hitehagyottakká váltak. Hát Európa ilyen hitehagyott terület. Hát csoda, ha olyan dolgok történnek, amelyek történnek. De most menjünk vissza azokba a bibliai időkbe, amelyekről János apostol szól, majd az azt követő években is mennek a történések. Tehát említettem az előbb, hogy az egyházat kívülről legyőzni nem lehet, súlypontja áttéthetik, de belülről meginduló romlásban viszont annak orvoslásában Isten nekünk is feladatot ad. Azt mondja, térj meg! Nem formális megtérésről van itt szó. Hadd mondjuk egy történelmi példát. Észak-Afrika volt a legtevékenyebb és a legcsodálatosabb területe a kereszténységnek. Észak-Afrikában, testvéreim, így ahogy mondom, 500 püspökség volt. 500 püspökség. Gondoljuk el, hogy egy ilyen püspökség, hát mekkora területet foglal magában, mint nálunk ugye 4 püspökség van, Észak-Afrikában 500 keresztény püspökség volt. És rendkívüli tragédia, hogy nyomtalanul eltűnt az a kereszténység onnan. Mi volt az oka? Nézzük meg az okok. Kik lakták azt a területet? Lakták ugye a berber őslakosság, aztán ott laktak a föniciaiak, akik egy időben hódítottak, tehát a púnok, aztán utána Róma hódította meg, és dominánsá vált a római kereszténység. Egy erőteljes kereszténység volt ott, hiszen Tertullianus, Ciprianus, Augustinus ezeken a területeken él. De nézzük csak meg, hogy mi is történt. Ugye akkor is volt ám egyfajta klímaváltozás. Ma a régészeti feltárások egyértelműen bizonyítják, hogy ott a sivatag homokjában óriási civilizációk vannak elrejtve. Termékeny vidék volt, virágzó parasztgazdaságok, letelepült életforma, és mindez jól működött. De magának Augustinusnak is, és a korabeli egyházatjáknak is, hát jó kapcsolataik voltak, így lehetne jellemezni őket, mint egyszer teológus koromban hallottam egy ige hirdetést, hogy arccal Róma felé éltek. Tehát arccal Róma felé. A latin volt a liturgiai nyelv, a berberek, hát nyilván nem értették, úgy voltak vele, mint a későbbiekben, talán mi magyarok is, vagy Európa más népei, hogy ott volt bennük az igény, hogy megértsék azt az Isten igényét, tehát nem elégedtek meg azzal, hogy hát volt valamiféle szép cifra egyházi liturgia, de Augustinusnak is főúri barátai voltak, arisztokrata barátai voltak, és valahogy elszakadtak a köznéptől. És ez az elszakadás, a köznéptől való elszakadás, visszásságokat, tére érthető emberi magatartásokat szül. Tehát megváltozott a világ, megváltozott az éghajlat, az embereknek más megélhetések után kellett nézniük, arccal Róma feléltek, jól lehet, Isten adott jelzéseket, mert a Donátus mozgalom tulajdonképpen egy ilyen ellenegyházat hozott létre, mondhatnánk, hogy ott akkor, abban az időben a reformációnak egyfajta formája volt, hiszen ugyanazokat a programokat tűzte ki, hogy a nép nyelvén szólaljon meg a Szentírás, ugyanazokat, hogy az egyház ne hatalmi tényezővé váljon, és ne a hatalomnak a kiszolgálója legyen, tehát arccal ne a hatalomra figyeljen, hanem a Krisztustól kapott küldetését teljesítse be. És hát testvéreim, ez történt, hogy az emberek utána elszakadtak a Rómától, így mondom, mert egyszerűen a rómaiakban és magában a római rítusú egyházban egyfajta hódító egyházat láttak, és egy traditor, egy római nem is viselhetett a körükben egyházi tisztséget, tehát egy óriási szakadás ment végre. A különböző zsinatok tehát hiába apostrofálták úgy, hogy hát igen, valamiféle eretnekségek, vagy valamilyen szakadások. De testvéreim, az eretnekségek, a szakadások, azok jelzésértékűek voltak, és jelzésértékűek legyenek mindenkor a kereszténység számára, hogy valami nincs rendben. Valami hiányzik. Nos, nem okultak belőle. És mi is történt? Utána pedig egy drasztikus életforma változás történt, amikor már elszegényedtek jóformán az emberek, és közben majd a későbben megjelenik az iszlám. Hát a muszlim dervisek tevehátra ültek, végig járták a karavánutakat, ott voltak, ott éltek az emberek között, és nyomtalanul eltűnt a kereszténység. Az elefántokat felváltották a tevék, a parasztgazdaságok elnéptelenedtek, az emberek inkább a kereskedő útvonalakat keresték, és egyfajta cserekereskedelem alakult ki, és megváltozott a korabeli világ. Isten jelzéseket adott. Az egyház nem vette állapot, nem vette komolyan ezeket a jelzéseket. Nos, testvéreim, ma is mondják, ugye, sokan, hogy hát igen, azért van olyan sok migráns, vagy azért jönnek Európába, mert hát ez egy gerjesztett dolog. Igen, az egy gerjesztett dolog valóban. Mert a mai világban, tehát a mai körülmények között már léteznek, vannak olyan gazdálkodási lehetőségek, hogy akár a sivatagot és termőföldét tudják változtatni. Nem kényszerű, hogy emberek útra keljenek és 1000 kilométerekkel odért telepedjenek meg. Vagy ha mégis erre szánják el magukat, akkor olyan területeket keresnek, ahol ami meghódítandó terület. Nos, azok a területek meghódítandó területek, annak jelzik tulajdonképpen mindenféle hatalom, vagy mindenféle hódítási szándékkal jövő idegenek meghódítandó területnek nézik azt, ahol valami rendkívüli züllés indult be, most az efézusi gyülekezetnek azt mondja az Úr, hogy az megvan benned, az egy méltányolandó dolog, hogy a nikolaiták cselekedeteit nem szíveled. Most kik voltak a nikolaiták? Hát a korabeli szabadosok, vagy a korabeli liberálisok voltak a nikolaiták, akik módszeresen zűlesztették a világot, és hát testvére nem benne élünk ezekben a dolgokban. Hogy módszeresen züllesztenek népeket és nemzeteket, hogy egy tévé csatornák tucatjai más sem sugározzak, mint az erőszakot és a züllés sugározza. meghódítandó területté próbálnak tenni kiszemelt népeket és nemzeteket azoknak országá, és megpróbálják elárasztani. Isten igéje azt mondja, hogy térjetek meg. Tehát itt nem arról van szó, nem olyanfajta megtérésre, hívásról van szó, mert testvéreim, elsősorban a gyülekezeteknek szól ám ez az üzenet. Ahogy a hét kis-ázsiai gyülekezetnek, a gyülekezeteknek szól. Nekünk nem újjászületnünk kell, mert mi újjászülettünk tulajdonképpen, nekünk meg kell térnünk, tehát vissza kell találni a helyes útra. Vissza kell találnunk abban a formációban, ami a kezdetek kezdetén volt. Hogy az a keresztény öröm, az legyen bennünk, és a megtérésnek az első és legfontosabb jele az, hogy újra nem csak rutinszerűen végzem vagy csinálom a feladataimat, nem csak rutinszerűen vagyok keresztény, hanem ez az élő kapcsolatból, a Krisztussal való élő kapcsolatból következik, hogy úgy követem őt, hogy odafigyelek rá. Mert az első szeretet tüze, az ezt jelenti, tehát ezt a fajta örömet, amely a Krisztussal való élő közösségből fakad. Hogyan lehetséges ez? Azt mondja, a korábbi cselekedeteidet cseleked. Nos, itt könnyen azt gondolhatjuk, hogy a korábbi cselekedetek körében, hát egyszerűen csak arról van szó, hogy rutinszerűen cselekedjük azokat a dolgokat, amiket valamikor lelki indítatásból cselekedtünk. Igen, benne van ez is, de elsősorban az első lépés az a cselekedet, hogy megharcoljuk a hitünknek a harcát. Első lépésként az a cselekedet, hogy Jézusra figyelni, tehát ez a cselekedet, ez az indító cselekedet, ez adja meg majd azoknak a cselekedeteknek a tényét és azoknak a cselekedeteknek a lényegét, amelyek már ebből a helyzetből fakadnak. Így fogalmazhatnánk, hogy a Krisztussal való helyreállt, élő életközösségből fakadó cselekedetek legyenek a mérvadó. Jézus ma szól a gyülekezetekhez, hogy nyitogassa a szemeinket, hogy észrevegyük az idők jeleit, hogy észrevegyük azokat az eseményeket, amelyek vannak, és ne tartsuk és ne gondoljuk elegendőnek azt, hogy a hatalom a maga módján megpróbál olyan arcot mutatni, mintha egyházhoz tartozna, és az egyház beveszi ezt a fajta képmutatást, és az egyház sok esetben hát kultiválja ezt a fajta magatartást. Nem, testvéreim. Nem megoldások azok a dolgok, amelyek formálisan próbálnak csak helyzeteket visszaállítani. Mindenféle nagy mű az emberi jóindulatok megnyerését célzó dolgok történnek, amelyek gondoljunk csak az alkotmányozás körüli hercehurcára. Nos, testvéreim, nem megoldás, hiába módosítanak alkotmányt, vagy hiába csinálnak akármiféle újítást, vagy reformokat léptetnek életbe, hogyha ugyanakkor, miközben a főbejáratot úgymond becsukják a kvóták előtt, de ugyanakkor jó pénzért megnyitják a hátsó ajtókat. És testvéreim, ma már világunkban ti is nagyon jól tudjátok, vannak olyan tehetős, hát milliárdosok, akik nyugisan, akár mellénysebből kitesznek akkora összeget, hogy akár egy millió embernek az ide telepítését is finanszírozni tudják anyagilag. Gondoljunk bele, hogy ezek nem megoldások. A megoldás ez, az Isten anyaszent egyháza felé, hogy ne arccal a hatalom felé éljen, hanem a Krisztussal való élő közösségét igyekezzed helyreállítani, mert ebből fakad új élet, és ez az, ami feltámaszt. A múltkor szóltam ugye Nabukodonozor történetéről, ahol az ő hatalmának csak így mondom a töve maradt meg. És abból sarjadt ki, abból virágzott ki, aztán egy új élet, egy új ország, egy új birodalom. Vagy erősödött vissza. Nos, ahogy számunkra is a reformációból sarjadt ki és virágzott fel jó időre egy új élet, ma is és holnap is, hiszen igének az üzenete, hogy ebből a hozzávaló megtérésből sarjadhat ki új élet, nemzeti megújulás, lelki ébredés, amely helyreállít bennünket. Igen, vegyük észre az okokat, küldetésünket, bátorítson bennünket az a gondolat, hogy nem vagyunk legyőzhetők, ám mégis ennek érdekében, hogy ne legyünk belülről legyőzhetők, ennek érdekében komolyan kell vennünk Isten szavát, Jézus igéit, mert a pokol kapui sem vehetnek diadalmat rajtunk. Hogyha hozzá megtérünk, hozzá folyamodunk, és ő erősít meg bennünket a jövendőre nézve. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked, hogy a te igéd történelmi tanulságul és történelmi tanítás is tartogat a számunkra. Köszönjük néked a te kegyelmedet, és köszönjük néked a te szeretetedet, hogy te nem tettél le rólunk, hanem eszközlöd, és hatalmasan véghez viszed azt a megújulást, amelyet elrendeltél felőlünk. Urunk, taníts bennünket arra, hogy rád figyeljünk, hogy hozzád ragaszkodjunk. Vegyél ki szívünkből, lelkünkből mindenféle félelmet, mindenféle megfelelési kényszert, vegyél le rólunk, és adj olyan élőhitű vezetőket, hatalmas Isten, akik ellene tudnak állni a gonosz minden ezen kísértésének és a hatalom igézetének. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy te adj erőt, bátorítást, vigasztalást mind azoknak, akik erőre, bátorításra és vigasztalásra szorulnak. Könyörgünk hozzád, hogy őrizd meg szeretteinket, közelben, távolban lévőket egyaránt. Mennyei édesatyán, kérünk, hogy adj nemzeti ébredés, megújulás, lelki ébredést, hiszen te annyiszor és annyiszor a történelem során is megmutattad rajtunk szabadító kegyelmedet. Urunk, örvendeztes meg bennünket szabadításod örömével. Hallgass meg imáinkat, adj nekünk látószemeket, hallófüleket, adj nekünk néked engedelmes szívet, és újítsd meg bennünket a szent lelkedet. Hatalmas Isten, hallgass meg imáinkat, Jézusunk érdeméért kérünk. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.